mit mond a Szentírás a nemiségről. És tanít-e bennünket a Szentírás arra, hogy mi a különbség a kielégüléstől az ajándékozott gyönyörig. Egyáltalán a Szentírás alkalmas-e arra, hogy ilyen kérdésekben nekünk eligazítást adjon. Mert ahogy a második kérdező feltette, hogy itt ehhez a kérdéshez nem nagyon mernek hozzányúlni, hogy tudnélik 10 lelkészből, mit tudom én, 9 mit minek tart. És hát ez egy nagy kérdés. Ennek érdekében szeretnék néhány pontot tisztázni, ami tisztázandó annak érdekében, hogy a Szentírás is helyén legyen az életünkben, de ugyanakkor a Szentírás taníthat bennünket arra, hogy mi a különbség a kielégülés és az ajándékozott gyönyör között. Fantasztikus dolgokat mond a Szentírás. De ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz a következő pontokat kell világosan tisztán látnunk. Nézzük az elsőt. A Szentírás nem szexuál-szociológiai, szexuál-pszichológiai tankönyv, hanem az emberrel szövetséget kötő Isten hűségéről, az Isten-ember kapcsolat létrejöttéről, e kapcsolat bűn, már kimondtam, de nem baj, bűn miatti zavaráról szóló kijelentés, melyet a Szentlélek tesz élő igévé. Ez nekem a Szentírás. Ezt nem részletezem. Ez az első, amit komolyan kell venni. Tehát a Szentírást nem lehet felhasználni arra, hogy abból úgy szedjem ki a Szentírás nemi életről szóló tanítását, hogy a többit félre dobjam, mert a Szentírásban még másról, finoman szólva, még többről is szó van, akkor is, hogyha ezek felettébb nagy titkok. Ez az első, amit tisztáznunk kell. Minden mondatot illetően sok mindent lehetne még beszélni, de nem beszélni. Ez elég, Péter, így? Jó ez? Köszönöm szépen. Jó, akkor nézzük a másik szempontot. Viszont mivel Isten hűsége, szeretete testet ölt, inkarnálódik, elnézést az idegen szóért, inkarnáció, testetöltés, inkarnálódik és az embervilágban téridő részévé lesz, ez történt karácsonykor egyébként, hogy Isten szeretete inkarnálódott, testet öltött az ő fiában, így ez a szeretet a létezés minden terébe beáramlik, ezt a régiek úgy nevezték, hogy infúzió amoris, a szeretet beáramlása, ezt az infúzió szót az orvoslás kisajátította, de a középkorban teológiailag használták az infúziót, a szeretet beáramlása. Tehát beáramlik, még a férfi-nő kapcsolat intim, préerotikus, erotikus és szexuális szféráját is áthatja. Ez nagyon fontos, mert a nő-férfi kapcsolatban, tulajdonképpen a szerelemben és a testi szerelemben inkarnálódik igazán a szeretet. Ezzel jó tisztában lennünk, lehet vitatkozni vele, de felesleges vele vitatkozni. Jó? Ez a másik nagyon fontos dolog. Van kérdés ezt illetően? Nincs kérdés. Köszönöm szépen, mehetünk tovább. C. Tisztáznunk kell, hogy Isten mindenek előtt az ember megváltásán munkálkodik. Ezt úgy mondták még, hogy infúzió fidei. A hitnek a beáramoltatása. Isten az ő fián keresztül beáramoltatja a szeretetét az emberbe, és ezzel megváltja az embert, majd az így minőségévé váló új ember a férfi-nő kapcsolat intim szférájában is minőségi nemi viselkedést tanulhat. Mondom, nem úgy születik, hogy már tudta, és nem úgy tanul nemileg viselkedni, hogy megtért és újjászületett. Azt meg kell mindenkinek tanulni, az is, aki újjászületett. Mert találkoztam újjászületett emberrel, aki analfabéta volt a nemi viselkedés legapróbb kérdéseiben is, amiről tudnia kellett volna, mint egy kultúrembernek, és nem tudott róla. ami azt jelenti, hogy párját ajándékként fogadja és óvja, aztán felismeri, hogy a hűség és a bizalom dinamizálja az érzelmeket, az ideg és hormonrendszer csatornáin át ajándékozott gyönyörré. Harmadszor, így módon az ajándékozott gyönyör alkalmai egyben az Istennel töltött minőségi idő lehetőségét is magában rejtik. Hát ez egészen érthetetlen már. Nem érthetetlen? Jó, szuper. Köszönöm szépen. Hallatlan fontos. A nemiségnek, nem szeretem ezt a szót, tisztáztuk a múltra, a szexualitásnak hallatlan spiritualitása lehet. Nem mondom, hogy kell, hogy legyen, hanem lehet. Van egy transzcendentalitása a szerelemnek és a nemiségnek. Minek nevezelek, mikor ajkaimhoz ér ajkadnak lángoló rubinköve, s a csók tüzében összeolvad lelkünk, s minden üdvösségeit rám árasztja az örökké valóság. Izéddel zárva, Petőfi Sándor, minek nevezzelek. Tetszett hallani? És közben minden üdvességét árasztja rám az örökké valóság. Petőfi Sándor ezt a költő tudja csak így kifejezni, hogy hogyan válik transzcendentális élményé a testi találkozás. Jó lehet, hozzáteszem, hogy szó sincs arról, hogy transzcendentális élményben csak akkor lehet részünk, hogyha nemileg megfelelőképpen tudunk magas szinten viselkedni. Azt hiszem, hogy ezt nem kell részleteznem. Menjünk tovább. Látnunk kell, hogy az általános kijelentés szintjén más kultúrák és vallások is elsegíthetik az embert minőségi nemi viselkedésre, de ehhez az adott kultúrában történő tanulási, szocializációs folyamatok elsajátítása szükséges. Az indiai kultúrában is elsajátítható például a magas szintű nemi viselkedés. A zsidó kultúrában, amely az Ótestamentumon nyugszik, elsajátítható a kóser szex. A nagyon magas szintű nemi viselkedés. Ezt csak azért mondom, hogy nehogy azt higgyük, hogy ebben csak nekünk keresztényeknek lehet részünk. Itt azt kell csak tisztáznunk, hogy mit értünk általános kijelentés alatt. Kell ezt tisztázni? Általános kijelentés. Isten kijelenti magát a természetben, az én testemben is, a testben is kijelenti magát, a test szépségében, vagy a test fantasztikus működésében, a természet része, a történelemben, a lelkiismeretben, ez az általános kijelentés. És az általános kijelentésben mindenféle népnek része van, sőt, akikhez nem jutott el a különös kijelentés, az Úr Jézusról szóló kijelentés, azok az általános kijelentés szintjén ítéltetnek el a ma napon, mert az elég nekik arra, hogy Isten ismeretre jussanak a maguk szintjén, római levél. Általános kijelentés. Nem kell tovább időznünk ennél a fogalomnál, ugye?
Lépjünk tovább.
Köszönöm szépen. És végül pedig, mivel György egy picit lehetne feljebb, igen, mivel pedig a Szentírásban nem csak a megváltott, megoldott ember életútja bontakozik ki számunkra, tehát a Szentírás nem ideális emberekről szól, ezt ugye tudjuk mindnyájan, hanem nagyon gyarló emberekről, hanem a megváltatlan, elidegenedett ember tragikuma is, ezért a Szentírás tükrözi az önkielégült ember tragikumát is, aki nem képes intim nemi kapcsolatának transzcendentális távlatba emelésére, sőt, nemisége egy alacsonyabb szinten rögzül, fixálódik. Mondhatjuk most már, helyre tettük a bűn miatt, az ember Istentől való elidegenedettsége miatt, az ember önszerelme miatt, Tetszik hallani? Hogy az ember, idézem Ágostonti, visszatartja a szeretetét önmagának, amit Istentől kapott, azt visszatartja önmagának, és az önmagát szerető, ad absurdum, önmagát imádó ember, jaj, megesik, hogy önkielégült emberré válik, akit állandóan táplálni kell kívülről, hogy te tökéletes vagy, egy szép vagy, mint Narcissus a görög mitológiában. Ez a tragikum is benne van az Ó és az Új Szövetségben. A megváltatlan ember tragikuma is benne van. De még egyszer az Onánt ne emlegessük ezen a ponton, egy másik történet, amiről szó volt az Onán. Viszont az önkielégült ember, aki kielégült önmagával, az belemehet abba a csapdába, hogy ön autóerotikus lesz a nemisége. Önkielégítő lesz a nemisége. És ehhez nem kell társ. Mert ezt ő meg tudja oldani, úgyhogy nem kell társas kapcsolatokat építenie, mert önmaga megoldja ezt a problémát. Ezek a szempontok nagyon fontosak ahhoz, hogy a Szentírást megfelelően kezeljük, és helyén legyen a Szentírás, ami számomra Isteni igéje. Ha az Úr Jézus megszólít engem, akkor az nekem parancs egyébként, azért mondom, hogy hadd mondjam ezt is el magamról. Ugyanakkor csak a Szentlélek teszi a betűt igévé. Ez is nagyon fontos dolog. Tehát én nem a verbális inspirációt hiszem, hanem az organikus inspirációt. Ezt a teológiában így mondjuk, de nem részletezzük. Nem ezért vagyunk itt. Nekem az Isten igéje, de csak a lélek eleveníti meg a betűt. Ez a hitvallása. E ponton. Nem vagyok liberális. Nem vagyok liberális. Egyáltalán nem. De nem is vagyok elvakult fundamentalista. Ezt is meg kell mondanom. És most vessünk egy pillantást arra, hogy hallatlan izgalmas kérdés, és teszik tudni, ez a legizgalmasabb kérdés, ami a Szentírásban kijön, hogy hogyan válhat a nem szép szó ösztönei, vagy a hormonrendszere általi irányított ember, akit a hormonrendszere és a kielégülés utáni vágya hajt bele egy kapcsolatba, hogyan válhat ez az ember felelős emberré, mert akit a hormonrendszere hajt önmagában, úgyhogy nem helyezi kontroll alá ezt a rendszer, könnyen válik belőle kielégült ember, aki ugyanakkor nem lesz boldog ember. Az pedig, aki Isten elsegít arra, hogy ezt a fantasztikus erőközpontot, ami rendkívül szerte ágazó, és nem csak a herékre, vagy a petefészkekre korlátozódik a testben, hogyan lehet ez egy felső szabályozás révén kulturált nemi viselkedés, a tapintatnak, a gyengétségnek, a nemetmondásnak a művészetévé. Erre tanít a Biblia, akármennyire furcsán is hangzik. Rögtön nézzünk meg egy a múltkori beszélgetésünkből már egy picit ismert képet, amely a múltkori lévők számára világos volt, illetve senki nem tiltakozott ellene, csak ez egy picit ki lett egészítve most. Ha valaki megfigyelte a múltkori hasonló képet, láthatja azt, hogy itt ezen valami több van. Tessék? Igen. Tessék nézni, mindenek előtt itt éri mondjuk ami a szemet és a látási élményt illetően a retinán keresztül, vagy a dobhártyán keresztül, vagy a szagló bimboinkon keresztül, vagy a tapintásunkon, az érintésünkön keresztül érnek bennünket ingerek. Ezek az ingerek felfutnak egy fantasztikus relébe, a talamuszba, amely a limbikus agynak egy nagyon fontos relé állomása, amely az agy nyelvére lefordítja az információt, és innen nagyon izgalmas, hogy vagy a látó, halló, szagló kérekbe, az agykérekhez megy le ez az információ, ahol bizonyos értelmi döntések, intellektuális döntések születhetnek, de így mondom, a rideg értelemnek a szintjén és nyelvén. Megtörténhet az, hogy a talamuszból a látás, hallás, szaglás, tapintási inger, és most itt a nő-férfi kapcsolatra gondolunk, lefut egy rendkívül fontos memória egységbe, a nucleus amigdaléba, amit mandula magnak neveztünk a múltkor, azóta is annak nevezzük, ahol most jön egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem részletezem, az amigdaléból vagy a hipokampuszba fut le az inger, és a hipokampusz mozgósítja a hormonokat. És hogyha a hippokampusz mozgósította a hormonokat, akkor elszabadul valami hallatlan indulat és dinamika. Elcsodálkoztam, milyen bölcs volt az, aki erre a mirigyre azt mondta, hogy hippokampusz. Hippokampusz. Mit jelent ez a szó? Kik latinul, latin szakosok, mit jelent az, hogy hippokampusz? Tessenek gondolni 200-300 gyönyörű ménre, a hippó az mént jelent, lovat. És egy teret, ahova kiengedik ezt a rengeteg lovat. A campus az egy szabad tér. Elkezdenek rohanni ezek a lovak hallatlan erővel, dinamikával. Gyönyörű, ugyanakkor félelmetes, ahogy dobog 300 ló. Elkezd dobogni. Hallatlan energiával a hormonrendszer. Igen? Ez egy hippokampusz. Gyönyörű elnevezés. Nem tudom, mikor találták ki ezt, hogy van hippokampusz. Nem hiszem, hogy Vezalius tudta ezt. András? Nem tudom. Tessem. Jó. Akkor nyugodtabb vagyok, hogy én sem tudom. De ez nem gyönyörű elnevezés. Nem találó. Biztos vagyok benne, hogy az az anatomus, aki a hippokampuszt felfedezte, az arra is rájött, hogy innen jön az ingerület, megy tovább a nemi hormonrendszer mozgósítása érdekében. És akkor elkezd működni, egy erotikus, szexuális döntés születik meg, amelynek nincs etikája, és amelynek nincs etikai kontrollja, hogy így mondjam. Akkor zsigerből férfi, vagy zsigerből nő a nő, vagy a férfi. Ez valami egészen rejtélyes, hogy innen, ami a látást illeti, a retinán keresztül feljut a talamuszba, eljut a szagló, halló, látó kéregig, és tessék nézni, nem a hippokampuszba megy le, hanem valahogy följut ide, ez most kiégett valószínűleg. Ja, jó. Ja, meleg.
És ráirányítod a ventilátort a gépre, és a ventilátort a gépre irányítanánk.
És fixen nincs.
Hát van ebben egyébként?
Van, csak nem működik.
Nem működik?
Nem fordul.
Akkor a... Ja. Addig leszünk együtt, amíg bírja a gép, jó? György, kapcsolt be nyugodtan. Köszönöm. Milyen bölcs a György, hogy úgy erre is figyel. Milyen jó. Nem, az nem jön? Nem. Aha.
Igen, és kell veszteni. Addig lehet beszélni.
Jó, jó.
Fehér,
jó. Igen. Innen fel kell, hogy jusson ez az inger az felső énbe, a felettes énről beszéltünk, a szuperegóba. Ez, hogy ez hogy jut fel, erről ezt én nem tudom. De nem tudom, hogy tudjuk-e, vagy tudhatjuk-e, hogy jut fel, és hogyha köszönöm szépen, és hogyha ide feljutott, a nemi ingert, a felettes én egy bizonyos szupervízióval látja el. Tehát egy etikus döntését teszi, hogy most igen vagy nem. Most szabad-e vagy nem szabad. Most menjek vagy maradjak. Most húzódjak vissza vagy menjek. Vagy közeledjek vagy távolodjak. Vagy érintsek vagy visszavonjam az érintésem. Most itt van-e az ideje, vagy nincs itt az ideje. Aha, köszönjük szépen. Igen, tetszik látni? És hogyha az inger itt a felettes én, ezt nem részletezem, mert nagyon összetett, de nagyon izgalmas lenne egyébként, az etikus döntés az azt jelenti, hogy visszajön a hippokampuszba, egy felettes én lekontrollálta a vágyat, vagy az ingert, és utána megy vissza a hippokampuszba, és akkor szabadulhatnak el ezek a fantasztikus, nagyon finom indulatok. És akkor tetszik látni, egy etikus, erotikus döntés születik. Sőt, azt kell mondanom, hogy a Szentírás azért izgalmas ezen a ponton, mert ha ide teszek néhány bibliai paradigmát, vagy bibliai lókust, mondhatjuk így is, akkor, és most a hölgyektől kérem, ott van a Szentírás, mikor történik etikus, nem is annyira erotikus döntés, 1 Mózes 39-at említettem a múltkor, tetszenek emlékezni rá? Amikor Potifárné meg akarja fogni Józsefet. Így van. És József azt mondja, hogy nem. József azt mondja, hogy nézd, mindent a te férjed rám bízott, csak téged nem. Mert ezt én nem tehetem meg. Világos? József szép termető és szép arcú ifjú volt, és a Potifárné se lehetett akárki. Biztos, hogy nem akármilyen, nem is párizsi, hanem egész fantasztikus ókori odőrökkel illatozott ez a nő. József azt mondja, hogy nem. Ez egy etikus döntés, látjátok? Pedig izgalmas a dolog. Tessék felolvasni azt? A 39.6b9-et. Egy abszolút etikus döntés. Mélyen együtt érzünk Józseffel, és örülünk neki, hogy ő ebből így ki tudta húzni a nyakát. Ebből a hurokból. Ebből nagy baj lett volna. Úgy is lett. Nagy baj. De még nagyobb lett volna, hogyha nem hozza meg ezt az etikus döntést. A másik, az egy fantasztikus perikópa, a Máté 1.18.25, ne is tessék elolvasni, csak elmondom. Mária áldott, teherbe esett a jegyességük alatt, és József nem ismerte még akkor Máriát, tehát ők nem háltak még együtt, és József nem érti, hogy mi történt, tudnélik Mária terhes lett, megcsalta mennyasszonyom. Két lehetősége van Józsefnek, vagy megkövesztetni nyíltan, mert a mennyasszony az már félig feleség, csak egy úriember nem hált a mennyasszonyával, csak a menyegző után, ószövetség, kicsit konzervatívnak tűnik, mindegy, és akkor terhes lett a fele. Két lehetőség van, az egyik nyíltan megkövesztetni, a másik pedig titkon elbocsátani. És akkor a Szentlélek kijelenti Józsefnek, hogy azt mondta az Úr, hogy ne bocsásd el a te feleségedet, mert amely a szíve alatt van, az a Szentlélektől van. És akkor tudjátok, mit ír az írás? Hogy akkor József 9 hónapon át nem érintette, mint férfi a feleségét. Nem szép ez. Mi? Nem szép ez. Nem érzitek benne a tapintatot, gyengétséget? Leinti az Úristen. Józsefet, leinti. Először is leinti, hogy nem szabad megkövezni. Józsefet túlemeli az ószövetségi törvényen az Isten. Követtek engem? Nagyon fontos. És hoz egy etikus döntést. Egy nagyon tapintatos, gyengéd döntést a feleségéért. Hogy nem érinti. Mert valami fantasztikus dolog történik, és egyébként is egy zsidó úriember, még egyszer mondom, nem rád, meg nem rám vonatkozik, ószövetségi törvény, de nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy nem érintette a mennyasszonyát a mennyegzőig. De jure a felesége volt már, de facto nem volt még a felesége, és nem érintette. De nem csak József, hanem egy valamire való zsidó, komilfo úriember, egy gentleman, nem érinti a feleségét. Szinte követhetetlen és gyönyörű, azt kell mondanom. Kész? Ja. Van még egy, mondják melyik a másik? Ez volt, az éneke. Ezt nem, ezt elmondta. Igen. Igen. Igen.
Megsebesítetted az én szívemet, én tudom égyesen. Megsebesítetted az én szívemet, a szemeidnek egy tekintésével. Hát egy nagy nyakadon való egy aranyáttal. Mely igen szépek a te szerelmeid, én tudom égyesen. Mely igen jó a te szerelmeid. Jobbak a bornál, és a te kereteidnek illatja minden tűzzel szemnál. Színnézet csepegtetnek a te ajkaid, én égyesen. Nézd és fej van a te nyelved alatt. És a te ruhádnak illatja, mint a libánosnak illatja. Olyan, mint a belekezdett kert, az én tudom égyesen.
Ez is...
Felhívalkozott forrás, befecsétek.
Köszönöm, ez is gyönyörű egyet. Fantasztikus. Annál is inkább, mert hogyha ezt elkezdjük egzegetálni, itt olyan dolgok jönnek, hogy beleszédülünk. Én ezt végig egzegetáltam. De eredetiben. Megadatott nekem, hogy én ezt éberül olvassam. Ez csodálatos. Nem lehet kifejteni. Ebben van pre-erotika, az erotika előtti viselkedés, de van erotika is benne. A pre-erotika a nem erotikus, de emberi viselkedés, és az egyre jobban erotizálódó emberi viselkedés segít el és visz el a platóig. Na most van 3 nagyon negatív példa, az egyik a Bírák könyve 16. fejezetének, a Bírák 16:1-2, mondom én ezt fejből, Sámson meglátott egy asszony Gázába, és bement hozzá. Na! Hát itt a felettesén nem nagyon működik. A hipokampusz megindul, és parancsot ad a hormonrendszernek. Nagy baj lett belőle. Ez a Sámson, ez egy ilyen nagy, kiválasztott, de idióta volt egy kicsit. Egy nagyra nőtt hülye gyerek, bocsánatot kérek, ha itt valaki van nagyra nőtt, mint én, már bocsánat. De ez egy nagyon fura gyerek volt. Ez olyanokat csinált, hogy például, ugye a filiszteus, ha nem volt ellenségeskedés, akkor legyen ellenségeskedés, a rókák farkára szalmát kötött, meggyújtotta a rókák farkát, és ráeresztette a filiszteusok vetésére. Hát lett ellenségeskedés. Pedig bíró volt. Bírónak rendelte az Isten. Sőt, elment a Sórek völgyébe, és ott megszeretett egy nőt, akinek a neve Delilla volt. Még a szerelem is fellobbant. De látjátok, a szerelmet is kell és lehet kontrollálni, mert ez egy nem kontrollált szerelem volt. Van kontrollálatlan szerelem. És ebből nagyon nagy baj lett. Mert ez a Delilla egyébként a filiszteus hírszerzésnek a nője volt. Alá komolyan mondom. Ez így mondjuk ma. Így mondjuk ma. Minden hírszerzés dolgozik ilyen hölgyekkel. Ha valaki nem tudná, ne csodálkozzon rajta. Komolyan.
Első Matahari?
Tessék?
Az első Matahari.
Első Matahari, igen. Nagy szerelmi történet, tetszek is menni. Rámegy az élete szegény Sámsonnak. Addig gyötörte Delilla, hogy miben van a titka, hogy halálosan belefáradt a lelke a kontrollálatlan szerelem, amelyet az értelem és a felettes én nem tud kontrollálni. A kontrollálatlan szerelembe halálosan belefáradhat az ember lelke. Az élete ment rá. Az élete ment rá. Mert Delilla leadta a drótot. Azért tartották. És azért fizették. Egy volt. No comment. Itt a hippokampusz átvett az irányítást, és kijöttek a lovak a karámból. Ha! Tetszik látni, hogy még a szerelem is lehet kontrollálatlan. És nem mondom, hogy ösztöni meg mi. Csak akkor meghűlt. És ő nem tudta, hogy ő elvesztette az identitását. Tetszik látni? Nem tudta abban a percben, amikor szerelmes lett, hogy ő kicsoda. Ő arra lett volna méltóságát illetően méltó, hogy ő bíró legyen, és ez a bíró, ez belebukik egy nőbe, aki egy beszervezett 3x3-as. Kész. Igen. Vagy 3x2. Ne bántsuk a 3x2. Vagy SD-tisztnő. Igen. Félelmetes. Tetszíthetni, a Szentírás arra tanít meg bennünket, hogy van kontrollált szerelem, van minőségi szerelem, amely hallatlan mértékben megtanít bennünket arra, hogy hogyan haladjunk lépésről lépésre. Én vallom azt, hogy a szerelemnek szeretetté nemesedésén, aszusodásán múlik, hogy valaki hogyan tud szeretni. Hogyan tud nem fogni, hanem érinteni. Hogyan tud nem ajtóstul a házba menni, hanem lassan, csendesen közeledni. Hogyan tud nem birtokba venni, hanem a másik, bocsánat, emberi jogait tiszteletbe tartani. Tessenek elgondolni azt, hogy a családsegítőmben van egy preabortív válsággondozás, ez a CVS-nek és a ANTS-nek a megbízásából végzett munka, egy védőnő, kolléganő csinálja ezt. 2008-ban 300 teherbe esett nő kereste meg, 300 teherbe esett nő kereste meg a családsegítőnket, mert egy AB dilemmában, tehát hogy megtartsam, ne tartsam, amikor az országban 45 ezerszer esik egy olyan döntés, hogy nem tartom meg. Ebből a 300 terhességből, 145 terhesség egy pillanatnyi futó találkozásból fogadt és keletkezett. Kell kommentár! Kell kommentár! És ezek a magzatok mind ki vannak dobva és meg vannak gyilkolva. Kell kommentár? Nem kell kommentár. Az a nagy kés, ha most imádkozzatok, hogy gyulladjon ez meg, Gyuri meggyújtotta, jól van, köszönjük szépen. Az a hallatlan, izgalmas kérdés, hogy tulajdonképpen milyen a minőségi szerelem? Milyen a minőségi szerelem? Most nem olvassuk fel ezeket a bibliai, azért nem olvassuk, hogy otthon legyen kedved elolvasni az énekek énekét. A szerelem önkéntes szabadságból születik, és nem úgy, hogy valaki megfog és rászed. Egy, kettő, a szerelem megszépíti az embert. Néha csodálkozunk rajta, hogy ezt a csúnya fiút hogy tudta megszeretni, stb. Meg tudta szeretni, mert a szerelembe megszépül a másik. Harmadszor a szerelemhez hozzá tartozik a felelősség. A felelősség. Negyedszer a szerelem tud várni, a szerelem tud várni, és a szerelem tudja azt mondani, hogy nem, vagy tud mondani ilyet, hogy most nem, vagy még nem. De ezt is ki tudja mondani, hogy már igen. Ötödször, a szerelemben nincs félelem, vagy féltékenység. Aki szerelmes és féltékeny, az nem biztos, hogy normális, mentális az. Mert egy súlyos önérzékelési zavarban küszködik, mert fél attól, hogy elveszíti szerelmetárját, mert fél attól, hogy nála értékesebbre bukkan. Hatodszor a szerelem figyelmes, hetedszer a szerelem tud titkot tartani. Igen, titkot tartani, hogy ne boldog-boldogtalan tudja, hogy mi van. Egyszerűen tud titkot tartani. A kősziklának a hasadékában vagyok benne, én a húgommal és jegyesemmel, mondja az énekek éneke, írva a 2.14-ben, nem állnak ki a bazárba, hanem elhúzódnak, hogy az intimitásnak legyen meg a megfelelő settingje. Mi az a setting? Ki tudja? Mi a setting? Az alkalomhoz méltó környezet. Ez a setting. Ahol ketten vannak. Közel-Keleten van egy galambfajta, amely nagyon szeret a kősziklának hasadékába fölhúzódni, és ott a párjával kettesbe lenni. Négy szem közt. Hogy ne lássák illetéktelenek. Mert a szellem tud titkot tartani. A szerelem ismeri az intimitást, az erotikus intimitást is, de tudja annak határait is. A szerelem nem lehet viszonzás nélkül, van jövője. Ez a szerelem az, amely hűséggé alakul az évek során. Egy minőségi szerelem, amely hallatlan mértékben nem csak mobilizálja a hippokampuszt úgy, hogy a karámból kijön 200 csődör és ragyogó harci mén, hanem a lovak szépen jönnek ki egymás után, és mindegyik olyan, mint szóval úgy a szó nemes értelmében be vannak ezek a lovak úgy idomítva. Igen? Szóval hogy gyönyörködni lehet bennük. Tetszett már gyönyörködni lófuttatásban? Az gyönyörű dolog egy ló, igaz? Na. Nagyon sok minden van még, de szeretném összefoglalni annak érdekében, hogy mit is mond a Szentírás, és Gyuri, most kérem, hogy légy kedves ismét. Mindenek előtt egy nagyon fontos dolog, hogy a patriarchátus, a férfi felsőbbrendűség, a többnejűség és a nemiség, mint tabu kezelése nem tartozik Isten kijelentéséhez, hanem csupán egy adott bibliai vagy későbbi társadalmi kontextushoz. Érthető ez a mondat? Tessék elolvasni kétszer, ha esetleg nem volna érthető, vagy abszolút nem érthető. Ez azt jelenti, hogy a nemiséget nem a Szentírás tabuizálja, hanem ki? Akinek az életében a nemiség nem megoldott probléma, azt tabuizálja. Hallgass! Ne beszélj róla! Balac! De a patriarchátus sem tartozik a Szentíráshoz, hanem a kánaáni népek együttélési családi rendje volt a patriarchális rend, amelybe belehelyezkedtek a patriarchák is. Isten nem szólt ellene. De egyszer-egyszer rajta kapjuk a patriarchát, hogy marhára ember, és marhára gyarló, mert a patriarcha Ábrahám Egyiptomban letagadta azt, hogy a felesége azt mondta, hogy a húga hazudott. Aki ismer az írást? Na. Sőt, a többnejűség sem tartozik a Szentír a kijelentéshez. Mondhatnák, hogy? Kérem tisztelt, ez Salamonnak 741 felesége volt. Halál komoly. A királyi háremben 741, az én szentírásomban itt. 741 felesége volt. Honnan hozta ezt a szokást? Az Úr mondta? Nem. Mikor Szuszenész fáraó lányát elvette, akkor a feleséggel együtt behozott egy csomó egyiptomi, hogy mondjam, udvari flancot. És behozta a háremtartást is. De ez nem tartozik az Isten kijelentéséhez. Tetszik látni? Ezért mondom, hogy a Szentírás úgy, ahogy van, az nem Isten igéje, a betű. Mert Isten nem arra tanít, hogy nekünk legyen 700 feleségünk. Még 7 is sok lenne, hogy 700. Na, nem tartozik az Isten igéjéhez, az Isten kiel. Ez, na, a Szentírás az egy adott társadalmi kontextusban megszólaló üzenet, és ez a társadalmi kontextus, ez megvolt. Nézzük tovább. De azt hittem, hogy ezt te bűvölöd így, és marha nyugodt voltam, és nyugodt vagyok, és közben most jó, fölolvassuk, nem lesz hosszú. A harmonikus intim nemi kapcsolat előfeltétele a Szentírásban. A férfi és a nő egymás mellett egyenértékűnek élhetik meg, és fogadhatják el egymást. Tetszett hallani ezt? Egyenértékű lények. Isten a maga képmására férfivá és asszonnyá teremtette őket. Valószínű azért, mert sem a férfi, sem a nő önmagában nem tudná kiábrázolni testben Isten kimondhatatlan gazdagságát. Annak is csak a tükörképét. Na, másodszor zsigeri szégyenérzetüket a mindent megelőző ajándékozó szerelem szeretet oldja fel, mert van bennünk egy zsigeri szégyenérzet, és jó, ha van bennünk egy szégyenérzet, mert ez a bűneset korrelátuma, hogy van szégyen. Jó, ha most már, ha így van, akkor van. De a szégyen érzetüket a mindent megelőző áldékozó szerelem szeretet feloldja. Bizony tetszik tudni, hogy vannak iszonyatosan eredménytelen mézesetek. Iszonyatosan tragikus mézesetek vannak. Amikor a szégyen nem oldódik fel a szerelemben. Pont. A préerotikus, majd erotikus és erotizált eseménysor vezethet el a nemi egyesülésig és ajándékozott gyönyörig, akár transzcendentált távlatok felé is. Nézzük a harmadikat. A Szentírás nagy hangsúlyt helyez a behatolás befogadás előtti út örömére és örömszerzésére, az erotikus gyengétség megélésére. Ehhez tessék, mondom újra, az énekek énekét áttanulmányozni. Mert az nem az egyházról meg a miről szól, hanem az a férfiről és a nőről. Egy vőlegénynek és egy mennyasszonynak a hallatlan, finom, minőségi szerelmi kapcsolatáról és arról, hogy egy ilyen kapcsolat hogyan minősül át erotikává és szexualitássá, nemiséggé. Nézzük a negyediket. Az együttlétet, mint testi egymásba olvadást a Szentírás egyetlen cselekvést jelentő gazdag jelentés tartalmú szóval fejezi ki, ismerni, jáda és ginoszkó a görögben, az új szövetség. Ádám ismerte az ő feleségét, Évát. Kimondhatatlan gazdag, mély tartalmú szó a jáda és a ginoszkó. Teszi tudni, ebben benne van az esztétikai is, ebben minden benne van, amit megismerésnek nevezünk, kimondhatatlan gazdag szó. Nem tudtam a mélyére hatolni a jádaszónak. Gondoljanak bele, hogy igazán egy férfi és egy nő akkor ismerik meg egymást, hogyha tartósan tudnak és képesek szerelmeskedni. Akkor ismerik meg igazán egymást. Ennek hallatlan mélysége van. Hallatlan mélysége. Közben tele vagyunk rengeteg sok erotizált ingerrel. A média, a reklám, a fogyasztói társadalom megígéz bennünket erotikával, és talán soha nem volt annyi frigid nő és impotens férfi, mint ma. Ez félelmetes. Én ezt hétről hétre tapasztalom a munkám során. Drámai és tragikus. Az ember azt gondolná, hogy ma már csak tudják, nem tudják. Mert az érzelmek nem minőségiek.
ezért nem tudják. Végül a Szentírás elsősorban nem tilt, hanem szabaddá tesz. Tudnék, van a mai témának az egyik kérdés, hogy a Szentírás tilt vagy szabaddá tesz. A Szentírás elsősorban nem tilt, hanem szabaddá tesz. Ennek a szabadságnak határa az, hogy mindez egy férfi és egy nő között hűségben a kölcsönös ajándékozás jegyében történjék. Erre szabadít fel a Szentírás. Mert akik a fiúban hisznek, azok valósággal szabadok lesznek, pont. No comment. Amen. Halleluja. Ennyi. Múltkor csak a hallelujáról jut eszembe. A múltkor egy rendőr megállított egy ilyen főtörzs, mert rossz helyen fordultam be. És ám mondom, úgy sincs itt rendőr. Ha ott áll. Hát, és azt mondja, hogy megbüntetem 10.000 forinttal. Ez még az még a új törvények előtt. Papírjait kérem, autóm szolgálati, azt mondja, Magyarországi Református Egyház, Betesd a gyermekkórház. Mit csinál maga a Betesd a gyermekkórház? Hát mondom, én ott a családsegítőben dolgozom. Erre azt mondja a főtörzs, nem büntetem meg, Isten áldja meg a szolgálatát. Megtörtént. Tiszteletem, köszönöm. Nem kérdeztem, hogy kicsoda. Egy hónappal ezelőtt elkezdett hozzám járni anonim a budapesti rendőr főkapitány harmadik helyettese. És mondom neki, hogy kicsit lazítsam a feelinget, hogy mondom, tudja, én nekem nagyon sok pozitív élményem van a rendőrökkel, csak egy volt eddig. Azt mondja már mi. Hát mondom, hogy elmondom ezt a sztorit. Azt mondja, halleluja. Értette. És ne, nem egy ilyen ezredes, nem fog kiállni. Ugye? Az az előző sztori 2008-ban volt, ez meg 2009-ben. Egy föltösből még a Gyurcsány rendszerbe se lesz ezredes háromban. Na ez az. Na. Sok népen van nekem ebben a városban. Jó? Maradjunk ebbe. Azt mondja az Úr. Igen. Tenyerén hordoz. És meg se ütöd lábadat a kőbe. Úgyhogy ne üsd meg a lábadat semmiféle elhamarkodott kapcsolatban. Köszönöm szépen. Ha lenne kérdés, akkor nyugodtan csak beszélgetünk volna kedvünk. Elnézést kérek. 3-4-8. Tehát egyetlen szoftos gumigolyót nem kapra minden oldalról. Ezért bátorkodtam tovább beszélni. Köszönöm szépen. Ó! E határon túl minden más, incest tabu, homoszexualitás, paráznaság, homoirkurvánc, így mondta Luther, elítélt a Szentírás szerint. Mert a Szentírás ítélni is tud, tetszik érteni? Ítélni. Ez hamisság, ez paráznaság. Luther mondta azt, hogy homoirkurvánc. Mit jelent ez? Elkurvult ember, elferdült ember. Aki nem vesz részt Isten munkájában, és nem válik a belseje a Szentlélek templomává, abból homo incurvans lesz, elkurvult ember. Luther mondta. Wittenbergben egyetemi tanár volt, és rengeteg sok kénő volt a diák szállók körül. És akkor Luther tartott egy prédikációt a kurvák ellen. Ez volt a címe, hogy kurvák, távozzatok Wittenbergből. Hát akkor kimondta, a 16. század ilyen szókimondó volt. Homo incurvans. Sőt, azt is mondta, hogy ecclesia incurvans. Mit jelent ez? Elferdült egyház. Elferdült egyház. És elferdült ember. Na most tilos. Az incest tabu. Tudják mi az incest tabu? Az, hogy egy apa nem teheti magáira a lányát. Vagy egy nagyapa az unokáját. Vagy egy fiú az anyját. Ez az incest tabu. Tilos. Ez a Tessék? Hát ez egy jó kérdés. Ezt kérdezzem meg szerintem egy jó genetikustól. Én ezt nem tudom. Ez egy marha jó kérdés. Valószínű, hogy múltkor beszéltünk arról, hogy van a kromoszomális nem, és a hormonális nem. Emlékszünk rá? A kromoszomális nem az XXXY. De lehet, hogy egy sejtosztódási zavar következtében a genitálék mégsem úgy fejlődnek, ahogy fejlődniük kellene. Ennek következtében a kromoszomális nem nem fedi le teljesen a hormonális nemet. Én eddig jutottam. Egyébként a homoszexualitásról nem azt mondom, hogy ma nem készültem, de most nem kívánok itten erről beszélgetni, de ennyit erről a kérdésről. Mert nem akarom elvinni a témát, mert ez most nem arról szól ez a mai este. Csak azért nem. Tehát ezt a Szentírás azt mondja, hogy mit mondunk a bűnről? Nem rendeltetésszerű. Nem rendeltetésszerű. E ponton fundamentalista vagyok. De egyetlen csoportba vagy szövetségbe nem lépek be. Mert ha belépek, akkor egy másik csoport kiátkoz. Tehát vannak, amik a Szentírás azt mondja, nem, mert nem rendeltetésszerű. Az incest tabu egyébként minden nép etikájában tiltott. Egyszerűen tiltott. Tehát nehogy valaki azt mondja, hogy a Szentírás mennyire kényes, hogy kényeskedik a Biblia. Mert ez kérem tiszteletre, ez tilos. És hát én már ültem homoszexuális emberrel, és küszködtem vele, és ő meg önmagával. Vannak élményei. De ezt a témát nem akarom most érteni. És a paráznaság is, kérem tisztelettel, bűn. És nem rendeltetésszerű, ezt ki kell mondani. Gyújtsuk meg a lámpákat, jó, és ha valakinek kérdése van, vagy gondolata van, nyugodtan esetleg fogalmazza meg, vagy pedig itt van ez a kis doboz, és írja le a kérdését, gondolatát, amit nem akar hangosan feltenni. András!
Három negatív példát igényelve is.
Hoppá! Az egyik volt a Sámson bement Gázába. Nem, Sámson bement egy parázs. Hoppá. Ó! Dávid. És Becsábé. Fantasztikus. Nézzük meg, azt olvassuk, az érdemes. Azt a fantasztikus. Elszámították magukat. Tessék megnézni. Ez itt van, mondom. 2 Sámuel 11.2.5. Tessék meghallgatni. 2 Sámuel 11.2. Milyen modern történet? Hallatlan modern történet. 2 Sámuel szépen. Még nagyobb baj is történt, mint hogy elszámították magukat.
mert úgy tűnik, hogy a Knaus-Ogino módszert már akkor is ismerték. Halál komoly, halál komoly, hogy a tisztulás után nincs termékenyülés. Számították magam, de még nagyobb baj is történt. Ez óriás életébe került, ki ismeri a történetet? Óriás életébe került, a magzat halálába került, aki megszületett, és még sorolhatnám. Dávid a csúcsról bukik. Nem rendeltetésszerű. Úriás pedig egy komilfó ember, egy gentleman. Egy gentleman army leader. Egy gentleman, ő a főparancsnok, és azt mondja, és akkor Dávid ravasz, mert azt mondja Úriásnak, hogy menjél csak haza szépen, aztán feküdj otthon le. Ha? És akkor azt mondja Úriás, hogy nem uram, amikor a sereg a táborban van, én nem fekszem le a feleségemmel. Tetszik hallani ezt az etikus gondolkodást? Hogy micsoda ember ez? Nem akárki. És Dávid kinyilatja. Ki ismeri a történetet? Rettenetes történet. Az homo incurvansról, az elkurvult emberről, aki elferdült. Még egy kenyelvet nyert ember is elferdülhet, ha nem vigyáz. Mert aki áll, tessék folytatni, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez a harmadik ember. Közben fedeztem fel még néhányat, de most. Megrendítő. Parancsolj! Én már könnyen beszélek. Én már könnyen beszélek. Úgyhogy... Mi? Jaj. Hát kérem tisztelettel, mit vigyünk magunkkal egy kapcsolatba? Már csak azért, hogyha megkérdezted, akkor azt hiszem, mi tegeződtünk egyébként már. Igazaltál? Jó. Na, mit vigyünk magunkkal egy kapcsolatba? Hát nem csak érzelmeket és nem csak genitálékat, szemet. Mely nem csak azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt is, ami a szívben van. Kérem tisztelettel. Aztán érzelmeket, melyekkel együtt érzek, együtt örülök és együtt szomorkodom. Tessék megfigyelni, hogy a másik tud-e veled együtt érezni. Ádámnak meghalt az édesanyja, és Éva úgy már a mennyasszony féléje volt, és Ádám elsíratta az édesanyját, és Ádám akkor döbbent rá, hogy a mennyasszonya, a mennyasszony jelöltje mennyire hallatlan érzelemszegény. És Ádám elkezdett gondolkodni, hogy mi lesz 10 év múlva. És Ádám azt mondta, hogy nem, ezt nem folytatom, ez megtörtént. Értelmet, melyel együtt gondolkodom, kezdeményezek és követem a másikat, körültekintést, melyel figyelek a másik családjára. A másik családjára is tessék figyelni. Mert sok-sok küszködés és gond lesz. Mert mindenki hozza magával a maga családi mintáit. És neked, a másiknak éveken át kell küszködnöd, egy harcot vívnod a feleségeddel vagy a férjeddel, amely harc tulajdonképpen arról szól, hogy azt a mintát, amit a férjed behozott a házasságba, azt a mintát te az anyósodban láttad már viszont, de sajnos csak poszt 5 évvel vagy 10 évvel. Hitet, melyel érzékelem, hogy a másik hitben van, én ennyire vagyok konzervatív. Én ennyire vagyok konzervatív, kérem tisztelettel. Tessék érzékenynek lenni az iránt, hogy a leendő párodban van-e, és bennetek van-e valami értékhasonlóság? És az értékhasonlóság
mire van építve, vagy kire van építve. Kezet, melyel segítek, védek és érintek, agapét, mely megtanít vigyázni önmagamra és a másikra, mintha a testvérem lenne a másik. Hát Dávid nem a testvérét látta Betsábéban. Elég ennyi. Lábat, melyekkel vagy előrelépek, vagy vissza, és így döntök, hogy folytatom-e, igen vagy nem. Mert vannak ilyen túlhordott kapcsolatok, tetszik érteni? Hogy már 5 éve lötyögnek, killódnak, szenvednek. Ne. Kérem, tessék dönteni, hogy igen vagy nem. Mert a túlhordott kapcsolatok sokszor olyan komplikációkat okoznak, mint a túlhordott terhességek. A túlhordott terhességeket még meg lehet indítani. De ezeket a túlhordott kapcsolatokat nem lehet nőgyógyászati úton elindítani. A szülés útján. Ezért tessék dönteni. Vagy igen, vagy nem, de ne lötyögj, és ne legyél langyos. Hanem vagy hideg, vagy hév, mert ha langyos vagy, ezt nem én mondom, kivetlek az én számból. Ezt az Úr mondja. Ennyi. Ez csak Alpárnak. Mert ő kérdezte, én nekem eszembe se jutott, csak ő kérdezte, hát szerintem ezt. Meg ami még eszünkbe jut. Csak az érzelmeink legyenek kontrolláltak és nemesek. Hogy pré-erotikus és erotikus viselkedésre motiváljanak, és ne a hormonrendszeren gerjesszen. Mert ha túl gerjed, akkor hamar elég. Gondolat, kérdés, Deo Volente, ha megírjuk a jövő hétfőt, akkor nagyon konkrét dolgok jönnek majd elő. Mert ha megírjuk, akkor a jövő héten, ha megtalálom, akkor megmutatom, hogy mi is lesz a témánk. Köszönöm szépen, ezt nem lehet. Igen. Az intim erotikus szféra árnyék jelenségei. Az intim zavarokból van-e kiút, azaz a rögzülések gyógyulhatnak-e? Ebben fogunk foglalkozni. Ha megérjük. Jó? Ha megérjük. Bizony. Hát, ha van még valakiben gondolat, kérdés. Tehát igen, a Szentírás nem szexuálpszichológiai szakkönyv, de sokkal több annál, mint amire gondolunk.